Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. Jó napot kívánok a mikrofonnál, az Összhang műsorvezető szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Mostani beszélgetésünket Tompa Andrea gondolatával indítjuk, idézzük. A gyász gyakran egy évig tart az ember életben, ennyi volt hagyományosan a gyászidő is, és állítólag ennyi idő alatt lehet egy vödör könnyet összesírni. Ma inkább a semmit sem jelentő elengedés szóval próbáljuk megúszni a fájdalom megélését, de ezt a korszakot nem elengedni kell, mint egy romantikus papírhajót a vízen, hanem megsiratni. Nagy tisztelettel és barátsággal köszöntjük Veres László református lelkipásztort, a Maros Mezőségi Református Egyházmegye missziói előadóját a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt. Lelkész úr, békesség Istentől, jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást és hogy itt van velünk.
Jó napot kívánok, nagy-nagy szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatókat. Én tartozom hálával azért, hogy meghívást kaptam ide a rádióba, hogy a gyászról, a gyász feldolgozásáról, a gyász terápiáról beszélhessünk. Bár így köszöntött engem, hogy békesség Istentől, ez arra utal, hogy református lelkipásztor vagyok, de biztos vagyok benne, hogy a rádió előtt nagyon sok más felekezetű, más vallású ember is ül. Szeretettel köszöntöm nem csak a reformátusokat, hanem a római katolikusokat, az evangélikusokat, unitáriusokat. Sorolhatnám végig azt, hogy különböző módon köszöntjük egymást. Örülök, hogy ebben az egy órában együtt lehet.
Ennek mi is nagyon örvendünk, lelkész úr. Mindenek előtt, ha már ez a mai témánk, határozzuk meg azt, hogy mi a gyász, és mit kell tudni erről, illetve tehát akkor, hogy mit kell tudni maga a gyászról.
Általában a gyász fogalma alatt azokat az érzéseket értjük, amelyek egy szeretett személy elvesztése után fognak el bennünket. Az érzésekhez bizonyos magatartásformák is kapcsolódnak, vagyis a gyász az együtt jár érzésekkel és magatartásformákkal is. Mindjárt hozzáteszem, hogy ez így nagyon sommásan hangzik, ha azt mondom, hogy akkor gyászolunk, hogyha elveszítünk valakit, hogyha egy szeretett személy meghal. Ennél sokkal-sokkal több és sokkal szerte ágazóbb lehet a gyász érzése és a gyász fájdalma. Természetesen mindenek előtt, ha meghal valakink, egy szeretett személyt elveszítünk, akkor érezzük a legmélyebb fájdalmat. De van sok másfajta veszteségünk is. Egy csalódás, egy költözés, a munkahely elvesztése, a nyugdíjba vonulás, az mind a gyászhoz, a halálhoz hasonló fájdalmakkal jár. Amikor tudatosul bennünk, hogy valaki, akit nagyon szeretünk, az meg fog halni, akkor már előre egy gyászos érzés elfoghat bennünket. Vagyis a gyász nem csak akkor kezdődik el, amikor meghal valaki, hanem igen gyakran mielőtt meghalna. Aztán az elhunyttal való kapcsolatunknak a jellege, a halál bekövetkezte előtt is megsíratja, megrikatja az életünket. Attól függően változik a gyász és a magatartásunk az életünkben, hogy valakinek milyen a környezete, milyen az életkora, a műveltsége, a hite, ezek mind-mind befolyásolják azt, hogy hogyan is viselkedünk és mit is érzünk a gyász ideje alatt. Ez bizony olykor olyan erős és intenzív érzés, amivel a gyászoló nem tud egyedül megküzdeni, és ilyenkor segítségre van szüksége.
Folytatásképpen tehát beszéljünk a gyászterápiáról is. Mi a gyászterápia, és hogyan működik a gyászterápia?
Ez most egy nagyon-nagyon komplex kérdés. Erre röviden pár mondatban nem fogok tudni válaszolni, de mindenképpen előre jelzem, hogy három dolgot mondani kell arról, hogy mi a gyászterápia és hogyan működik. Először. A gyászterápia az a ma divatos kifejezések egyike. Ma nagyon-nagyon sok terápiáról hallunk. Gyászterápia, párterápia, szexuálterápia, vagyis nagyon-nagyon divatos maga kifejezés. Maga terápia szó a görög terápeia görög szóból ered, és magyarul gondozást, ápolást, kezelést jelent. A terápeütész görög nyelven magát az ápolót, a gondozót jelenti. A terápiáknak a célja az, hogy a testi-lelki betegségben szenvedőt a gyógyulás útjára vezesse. Ez jelenthet gyógyszeres kezelést, és jelenthet kifejezetten lelki segítségnyújtást. Természetesen, amikor családterápiáról, párterápiáról, vagy éppen gyászterápiáról beszélünk, akkor elsősorban nem gyógyszeres kezelésre gondolunk. Lelki problémáink esetén a gyógyszer, a vegyi anyag csak a tüneteket enyhíti, vagy elfedi azokat, de nem gyógyít igazán. A gyászterápia tehát kifejezetten egy olyan lelki vezetést, olyan lelki segítségnyújtást jelent, ami azoknak való, akik nem tudnak egyedül megküzdeni a gyászzal, akiknek veszteségük van. Ez a lelki vezetés és segítségnyújtás most már sokkal hatékonyabb és tartósabb, mint amilyen a gyógyszeres kezelés lehetne. Ez az első dolog. A második dolog, amit a gyászterápiáról elmondanék, az az, hogy a gyászterápiát úgy gondolom, hogy két dolog hozta létre. Egyrészt a tudomány fejlődése, a tudomány ugye folyamatosan fejlődik, és egyre többet tudunk meg nem csak a szubatomi részecskékről, arról, hogy miként működnek a nukleonok, a hadronok, meg a leptonok, hanem egyre többet tudunk meg az emberi élet, az emberi lélek működéséről is. Miközben egyre többet tudunk meg arról, hogy mi a titka az emberi léleknek, hogyan lehet az emberi lelket gyógyítani is, aközben ezeket a dolgokat alkalmazni tudjuk akkor, ezeket a felfedezéseket, amikor valakit a gyászban kell segíteni, vagyis gyászterápiában kell részesíteni. Márább is így érzem, egy olyan világnak a szülötte, amelyben az emberek elhidegültek egymástól, elhidegültek Istentől, elhidegültek az egyháztól, és elhidegültek a lelkipásztortól. Az egyház, mint olyan, és a lelkipásztor, a pap már évezredek óta gyakorolja a gyászterápiát, még akkor is, amikor ezt a kifejezést nem ismerték és nem alkalmazták. Amikor a lelkipásztor vagy a pap prédikál a temetésen, amikor eljönnek hozzá és bejelentik, hogy valaki meghalt és elbeszélget a gyászolókkal, amikor a lelkipásztor, a pap a temetés után meglátogatja a gyászolókat, akkor valójában gyászterápiát végez. Még akkor is, hogyha ezt a kifejezést nem használjuk. Vagyis az egyháznak megvannak már a módszerei arra, hogy hogyan vigasztaljon, hogyan részesítsen terápiában valakit. Csak hogy a mai emberek javarésze elhidegült az egyháztól, lelkipásztortól, paptól, nem bíznak benne, keresnek valami modern megoldást. Az érdekesség, a vicces vagy a tragikomikus az, hogy nagyon sok ember nem megy el a lelkipásztorhoz, a papjához, hogy segítse őt a gyász feldolgozni, mert nem bízik benne. De hogyan az a lelkipásztor elvégzett egy tanfolyamot, ki van írva az ajtajára vagy a telefonkönyvbe az, hogy gyászterapeuta, akkor már is elmegyünk hozzá és beszélgetünk vele. Arra biztatom a hallgatókat, hogy ha fájdalmunk van, gyászunk van, szomorúságunk van, forduljunk bizalommal a lelkipásztorokhoz, papjainkhoz, mert ők nagyon-nagyon régóta tudják azt, hogy hogyan kell ilyen esetben segíteni. Hozzáteszem, senkit nem mentesít az, hogy már régóta tudjuk ezt, vagy gyakoroljuk, hogy utána nézzünk a legújabb módszereknek. Harmadszor, az élet folyamatosan hoz elénk olyan helyzeteket, amikor képzettségtől függetlenül nekünk magunknak kell gyászterapeutává előlépnünk. Azaz nekünk kell odaállni valaki mellé, vigasztalni és segíteni kell őt. És ez nagyon fontos dolog, hogy bármelyikünkből lehet bármikor gyászterapeuta, mert bármikor meghalhat valaki az ismerőseink, barátaink, szeretteink közül, és az Úristen minket állít oda, hogy most mi kell erősítsük és vigasztaljuk őt. A Szentírásban találunk erre parancsot, Ézsajás prófétának így mondja az Úristen, vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. Vagy Pál apostol írja a galácabeliekhez, egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be az Úr törvényét. Vagyis, ha most valaki közülünk úgy hallgatja ezt a műsort, hogy hogyan talál majd vigasztalást, az hallja meg, hogy vigasztalni neki kell majd egy adott esetben. Ezért jó, ha tudjuk, hogy mit tegyünk akkor, ha valakinek fájdalma, gyásza van.
Igen, ahogy tetszett mondani, számtalan, vagyis sokféle terápiát ismerünk. Milyen esetekben segíthet a gyászterápia?
A gyászterápia, vagy hadd mondjuk egy hagyományosabb egyházi szóhasználattal, a gyászolók lelki gondozása a veszesség miatt érzett fájdalom feldolgozásában nyújt segítséget. Mint minden terápiának, ennek is az a cél és az a feladata, hogy a sebek gyógyuljanak, hogy segítsünk a szenvedőnek a talpra állásban, hogy tovább segítsük a krízis helyzetben levő embereket. Akár csak egy baleset esetén a gyászterápia is kezdődhet egy gyors segéllyel. De maga a terápia az olykor egy nagyon-nagyon hosszú folyamat. A gyógyulás nem megy egyik napról a másikra. Jó itt megemlíteni és kihangsúlyozni még egyszer azt is, amit a bevezetőben már elhangzott. A gyászterápiára nem csak annak, és nem csak akkor van szükség, aki egy elhalálozás következtében elveszít egy szeretett szemét. Nagyon sokféle módon átélhetjük még a gyásznak a fájdalmas érzését. Hasonló érzést élnek át, élhetnek át azok, akik például az egészségüket vesztik el. Azaz váratlanul azzal szembesülnek, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenvednek. A munkahely elvesztése, a baráti kapcsolatok megszűnése, egy háziállat elvesztése, egy családtag nyomtalan eltűnése, egy megvalósulatlan álom miatt érzett csalódás, a válás utáni veszteség, a szerelmi csalódás, a meg nem született gyermek miatti fájdalom. Hát ezek mind-mind olyan események, amiket az ember, ha átél, olykor nem tud egymaga megoldani, ilyenkor segítségre van szüksége. Ne nevessünk ki egyetlen egyfajta fájdalmat és gyászos érzés sem. Isten komolyan vesz bennünket, ami fájdalmunkkal, gyötrelmeinkkel, akármilyen apróságnak tűnik nekünk olykor az. Ha tehát mi komolyan vesz bennünket, akkor nekünk is komolyan kell venni bárkit, aki ezekben a mélységekben szenved, ezek miatt gyötrődik, és tényleg segítenünk kell azokon, akik már-már összeroppannak a teher alatt.
Veres úr, elveszíteni egy szeretett embert, egy imádott embert, ez életünk talán legfájdalmasabb pillanata, de vajon ez csak egy pillanat?
Egy szeretett személy elvesztése olykor valóban egyetlen pillanat alatt következik be. Gondoljunk azokra sajnos nagyon is gyakori esetekre, amikor reggel még derűsen kávézunk valakivel, vagy telefonon beszélünk vele. Ő útnak indul, és egy fél óra múlva értesítést kapunk, hogy egy borzalmas balesetben életét vesztette. Ez valóban egyetlen pillanat alatt következik be. Vagy gondoljunk arra családra, arra a fiatal emberre, akiről éppen az a dal, az az ének szól, amit a műsor előtt a rádióhallgatók is hallgathattak. Ott akkor egy fiatal ember, egy fiú kiment egy rockkoncertre, és soha nem tért haza, mert a koncerten nagyon taposták. Talán a szülők még előtte figyelmeztették, hogy vigyázz fiacskám, hova mész, mi történik veled. Talán elmondták neki, hogy ne menjél gyermekem ilyen helyekre, ki tudja, mi történt előtte. Tehát az egy pillanat alatt történt, az a borzasztó baleset. De utána a gyásznak a feldolgozása az már évekig eltarthat. Ha valaki hosszan betegeskedik, akkor látszólag van idő felkészülni a halálra. Mégis az a pillanat, amikor szembesülünk azzal, hogy valóban nincsen többé az, akit szerettünk, az sokkoló lehet. Azért mondom, hogy sokkoló lehet, amikor valakit elveszítünk, mert nem mindenki érzi pontosan mindig ugyanazt. A halált, a veszteséget követő életszakasz már sokkal hosszabb, amikor újra és újra átéljük az első sokknak a fájdalmát.
Azt hiszem, hogy eleinte ilyenkor a sok hatása alá kerülünk, és nagy valószínűséggel ezzel mindenki így van.
Talán úgy mondanám, hogy a legtöbben így vannak vele. Életem legnehezebb pillanatai közé tartoznak azok, amikor nekem kellett közölnöm valakivel egy hozzátartozójának a halálhírét. Azokat a döbbent arcokat, azokat a szívetépő zokogásokat soha nem fogom elfelejteni. De szolgálatom alatt találkoztam már olyan esettel is, amikor a család, a hozzátartozók egykedvűen fogadták egy közeli hozzátartozó hírét. Azt mondta valaki egyszer nekem, amikor az édesapja halálhírét közöltem vele, 69 éves volt a bácsi. A mi családunkban senki nem érte meg a 70 évet. És ezzel vállat vont ő, ezzel félre is tette az első soknak a fájdalmát. Van, ahol valósággal megkönnyebbülést hoz valakinek a halála. És igen, van olyan is, amikor valakinek a halálhíre örömöt jelent valakinek. És találkoztam olyannal is, hogy emberek egyszerűen nem tudták örömüket elrejteni, amikor meghalt egy hozzátartozójuk. Ők már a várható örökségnek örültek, amiből persze meg lehet, hogy kisemmiszte őket az elhunyt. Ez a fura helyzet jelenik meg például Barry Levinson felkavaró filmjében, az Eső emberben. Ennek a nyitó képsoraiban a fiatal Charlie Babbitt rezzenéstelen arccal fogadja édesapja halálhírét. Csinos, fiatal barátnője megdöbben azon, hogy az ő szeretett fiúja, barátja semmit nem érez akkor, amikor az édesapja halálhírét hallja. Tehát ez a fiatal ember semmit nem érez, amikor az apja meghal. De sokkot kap és összeomlik, amikor megtudja, hogy a sokmilliós apai vagyomból csupán csak egy öreg autót és néhány rózsatövet örökölt. Szóval ennyire különbözőek lehetünk. Sok és fájdalom, szívertépő zokogás, egykedvűség és közömbösség, vagy öröm, sajnos mindegyik előfordulhat az életünkben.
Időközben Judit írt nekünk, olvasom, mi van akkor, amikor a lelkipásztor elküld pszichiáterhez, utána hogy bízzál meg benne, hogy kerest fel újból. Anyósom és férjem halála után kerestem fel a katolikus lelkipásztort, és ez volt a válasza.
A lelkipásztor is ember, a pap is ember. Ő is néha úgy érzi, hogy összeroppan a terhek súlya alatt. Vannak olyan kérdések és olyan nehézségek, amelyek meghaladják a mi képességeinket. Ha tehát egy lelkipásztor, egy pap orvoshoz küld bennünket, azzal talán azt jelzi, hogy ő most a tudásában itt elakadt, neki is segítségre van szüksége. Nem tudunk mindenre, mindenkire érvényes választ adni. Azt tudnám tanácsolni, hogy ezek után, ha voltunk már egy orvosnál, ahol a lelkipásztorunk, a papunk küldött vissza, attól térjünk vissza újra a lelkipásztorhoz, és elmondhatjuk azt, hogy mi történt, hogyan történt, és bízzunk abban, hogy azért a pszichiáter is, a pszichológus is, a pap is végül is Isten kezében egy eszköz, aki valóban meg akar és meg tud bennünket vigasztalni.
Próbáljuk meg elmondani azt is, hogy hogyan lehet a fájdalom csúcspontján enyhíteni.
Lehet a gyásznak a csúcspontjáról, vagy mondjuk a mélypontjáról beszélni. Van, akinél ez a csúcspont, vagy ez a mélypont az első pillanatokban történik, és van, aki csak jóval később éli át a legnagyobb fájdalmat. Bizony előfordul, hogy ebben a csúcspontban, ebben a mélypontban olykor a leghatékonyabb csillapító valamilyen gyógyszer, valamilyen nyugtató. De, ahogy azt az előbb is mondtam, lelkiválság esetén a gyógyszeres, vegyi, anyagos kezelés csak a tüneteket enyhíti, eltompultá tesz, és ez senkinek nem lehet a végső célja. A gyász legnagyobb mélységében maga a vigasztaló Szentlélek, illetve a Szentlélek ereje által a mellettünk levő ember tud segíteni rajtunk, és talán ezzel egy kicsit konkrétabban válaszolok az előbbi kérdezőnek. Tudom, hogy ez nagyon paposan hangzik, hogy megvigasztal a Szentlélek, de ezt nem hivatalból, hanem most hittel mondom. Meg lehet, hogy hirtelen abban a helyzetben találjuk magunkat, hogy vigasztalunk, erősítenünk kell valakit. Azt tanácsolom, hogy ilyenkor nem mi beszéljünk, hanem inkább beszéltessük a gyászolót. Kérjük őt, hogy meséljen arról, akit gyászol. Kérdezzünk róla. Ha hívő emberként gyászolok, tudnom kell, hogy Isten az, aki valóban ott van velem minden mélységben. Csak éppen hinni kell benne. Olyankor kell Istenben a legjobban hinni, amikor úgy érezzük, hogy elhagyott bennünket. Ám arra is ügyelni kell, hogy minden fájdalomra, gyászra ne köpjük rá könnyelműen Isten nevét. Nem mondjuk mindig azt, hogy nyugodjál bele, mert ez az Isten akarata. Isten akarata nem az, hogy szenvedjünk. Isten akarata az, hogy enyhüljön a fájdalom, ezért nekünk tudnunk kell, hogy a gyász különböző szakaszaiban mi a leghatékonyabb segítség.
Az élet lépcsőfokai, megszületünk, megtanulunk járni, később megtanulunk olvasni, felnővünk, mindennek megvannak a lépcsőfokai, melyek maga a gyász folyamat szakaszai.
Ez is most egy óriási nagy kérdés, és lehet, hogy nem jut erre pontosan részletesen válaszolni, ugyanis az én tapasztalatom, az én tudásom alapján azt mondhatom, hogy a gyásznak 5 szakasza van. Az első az, amit már az imént ön is megnevezett, ez a sokk szakasza. Előfordul, hogy ilyenkor valaki teljesen lebénul. Hasonlattal élve olyan ez, mint amikor túlfeszültség támad a villanyvezetékben, és ha jó a biztosíték, akkor le is kapcsol. Olyan csodálatosan teremtett meg bennünket, ami mennyei atyánk, teremtőnk, hogy bennünk is van egy ilyen elhárító mechanizmus, hogy amikor túl nagy a feszültség, akkor ez a pszichés biztosíték egyszerűen kikapcsol. Ennek külső jellemzője, van ember, aki ilyenkor megmerevedik, van, aki pedig gépiesen tesz-vesz. Tapasztaltam, hogy ilyenkor az első sok szakaszában, amikor bejönnek bejelenteni a parókiára halálesetet, némelyek a legegyszerűbb életrajzi adatokat sem tudják elmondani, mások pedig gépiesen, könnyek nélkül sorolják azokat. Ilyenkor még véletlenül sem gondolok arra, hogy azért van ez, mert számukra semmit nem jelent az elhunyt, hanem az, hogy most az első sok szakaszában vannak. Vagy bénulás, vagy GPS cselekvés, ezen is valahogy majd túl kell menni.
Van úgy, hogy tiltakozunk a sors ellen, tagadjuk, hogy megtörtént a megtörténhetetlen, vádaskodunk és ellenkezünk, amiért éppen velünk történt meg. Ez azonban remélem, hogy, vagy nem tudom, nem csak velünk történik meg, ezt mindenki valamilyen formában, valahogyan, ideig, óráig, de nagyon átérzi.
Igen, igen, ezek az érzések is előtörnek sok emberben. Vádoljuk Istent, hogy ezt megengedte, hogy megtette velünk. Olykor még azok is vádolják Istent, akik amúgy soha nem hittek Istenben. Ez is, mondják némelyek, ez is Isten nem létének a bizonyítéka, hogy velem ez megtörténhetett. Vagy miért tette meg pont velem? De előfordult már az is, hogy valaki magát az elhunytat vádolta. Mondja, tiszteletes úr, hogy tehetett ilyet velem a férjem? Itt hagyott ezzel a sok gonddal, bajjal, a nagymosás vagy a disznóvágás kellős közepén. Hogy mert pont most meghalni? Nos hát, mindannyian meghalunk egyszer, és addig mindannyian többször is szembesülünk az elmúlással. De a gyászban különbözőképpen és hasonlóképpen is reagálunk és érzünk mindannyian.
A ránk törő erős érzelmek, úgy gondolom, személyiségtől függően kerülnek a felszínre. Mit tehetünk ezekkel az erős érzelmekkel, és hogyan kezeljük őket, ha úgy tetszik, magunkban, önmagunkban?
Az eddig elmondottak fényében talán érthető, hogy erre a kérdésre most nagyon-nagyon nehéz válaszolni. A ránk törő erős érzelmeket nagyon nehezen tudjuk kezelni magunkban. Persze vannak kultúrák, ahol éppen az érzelmek elnyomásának van hagyománya. Gondoljunk a legendás angol hidegvérűségre. Magunkban azonban nagyon-nagyon nehéz segíteni. Mit kezdhet magával az, aki sokkos állapotban van, akit valósággal megbénít a fájdalom? Éppen úgy semmit, mint ahogy rövid zárlat esetén sem tud az áramszolgáltatás magától helyreállni, vagy ahogy nem tudjuk magunkat a saját hajunknál fogva kirántani az iszabból. Az első, amit mégis tehetünk, várni. Tehát a sokkos szakaszban vagyunk, lebénultunk, nem tettünk mást, várni. Tanuljunk azoktól, akik előttünk jártak, akik hozzánk hasonló emberek voltak, és megtapasztalták a szabadulás útját. 40. Zsoltárban például ezt olvassuk. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszabból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Ebből következik, hogy a második dolog, amit tenni kell, az, hogy hinni kell. Mivel azonban valóban nagyon nehezen segít magán az ember a gyász miatt, és aki lebénult a gyászban, az igazi kérdés talán az, hogy mit tehetünk mi, akik váratlanul gyászterapeutává kell előlépnünk. Ez az első, ne éljünk olcsó szavakkal. Ha ilyenkor valaki éppen nagyon tevékenyé válik, hagyni kell, ne vegyük ki a kezéből a munkát. Ha sír, nem mondjuk, hogy ne sírjon. Higgyük el Jézusnak, hogy valóban boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Lefordítva a mai nyelvre, boldogok, akik már tudnak sírni, mert csak azokat lehet majd megvigasztalni.
Mi történik ezután?
Az első sokkos szakasz után, amikor vagy lebénulunk, vagy csapkodunk, hallgatunk, vagy sikítunk, következik a gyásznak a második szakasza, amit úgy nevezzünk, hogy kontrollált fázis. Akármilyen nagy is a fájdalom, de jön a temetés napja. Össze kell szedni valahogy az utolsó erőnket, és ezt az órát valahogy még ki kell bírni. A temetésen a legtöbb ember tekintettel van a társadalmi elvárásokra. Szocializálódik. Persze vannak, akik éppen a koporsónál engedik szabadjára érzelmeiket, sikoltoznak, dörömbölnek a koporsó feledén, elájulnak. Ilyenkor az a kényelmetlen érzésünk támad, hogy ez csupán megjátszás. A legtöbben azonban a temetésen nagyon-nagyon fegyelmezik magukat. És ez jó, hogy ezt meg tudjuk tenni. Ott kell állni a koporsó mellett, oda kell figyelni, mert a lelkész, az isteni megbízatást hordozó gyászterapeuta Isten beszédét közvetíti, aminek lényege mindig ugyanaz. Aki a koporsóban nyugszik, vagy akinek a hamvai ott vannak előttünk az urnában, az meghalt, de nem pusztult el. A halálban maga Jézus, mint pedig a temetési szolgálatot végező lelkipásztornak. Ez utóbbi készüljön fel. A lényeget mondja, de soha nem mondjon általánosságokat. Az előbbi, vagyis a gyászoló pedig nyissa meg a fülét és nyissa meg a szívét is. Hogyha vártuk és kértük, hogy egyházi szertartás legyen, és nem mondjuk egy költő vagy egy politikus temeti el a hozzátartozónkat. Tehát ha vállaltuk ezt, hogy végighallgattunk egy prédikációt, egy szent beszédet, akkor döntsük el magunkban, hogy hiszünk-e Jézusban, vagy nem. Jézus nem hazudni jött erre a világra, tehát amit mondott egykor, az ma is igaz. Ő a mi egyetlen vigasztalónk is. Az egyetlen vigasz abban van, hogy nem a halálé az utolsó szó. És hadd beszéljek itt még külön valamiről. Az évezredek alatt kialakult egy jól szabályozott szokásrend, ami segített a vesztesség a gyász feldolgozásában. Ide tartozott, addig, ameddig több nemzedék élt együtt, az, hogy egy légtérben laktak egy udvaron, hogy volt idő elbúcsúzni a haldoklótól. Már a legtöbben kórházakban, egy paravánnal elkerített helyen teljesen egyedül halnak meg. A gyász feldolgozásában, amikor még nem volt gyászterápia, nem volt ez a tudomány, tehát a gyász feldolgozásához hozzásegített az, hogy a gyászolók láthatták az elhunytat a koporsóban. Végignézhették a folyamatot, amint lezárják a koporsót, kiviszik a temetőbe, leengedik a sírba, elhantolják. A pandémia alatt mindezek a szükséges mozzanatok kimaradtak sok ember életéből. Valaki a családban egyre rosszabbul lett, kórházba vitték, majd onnan értesítették a családot, hogy az illető elhunyt. Egy fekete zsákba csomagolva, légmentes koporsóba zárva küldték haza eltemetésre a halottat úgy, hogy a családtagok olykor el sem jöhettek a temetésre. Találkoztunk olyan esetekkel, hogy fegyveres őrök vigyáztak arra, hogy ki nem otszanjon valaki a házból, mert hát beteg volt az, akit eltemettünk. Sokan csak hetek múlva jutottak el a sírhoz, ahol addigra már rég-rég elhervadtak a virágok. Állítom és mondom, ez az akkori szabályozás iszonyatos. Egy emberiesség ellen elkövetett trágárbűn volt a döntéshozók részéről. Rettenetes következményei vannak és lesznek még annak, hogy nagyon-nagyon sok embert megfosztottak attól a jogától, hogy elbúcsúzzon a halottjától, hogy végig menjen a gyásznak, a fájdalomnak azon a lépcsőfokain, ami normális esetekben át lehetett menni. Igen, nagyon sokan ezek után terápiára fognak még szorulni.
Napjainkban hagyományos temetés vagy hamvasztás?
Egyre gyakoribb a hamvasztás, én még nagyon ritkán találkoztam vele, csak tudom, hogy egyre gyakoribb szokássá válik a hamvasztás is. Sokan természetesen ragaszkodnak ahhoz az elhantolási módhoz, amit évezredek alatt megszoktunk. Ez is egy óriási kérdés, hogy mit kezdjünk magunkkal, gyászunkkal akkor, ha külföldről csak egy urnát kapunk, és nem tudtunk elbúcsúzni gyermekünktől, édesapánktól, nagymamától vagy nagytatától.
Utolsó kérdésként, van-e élet az élet után?
Persze, hogy van. Ezt én meggyőződéssel állítom. Erről szól az egész hitem, és erről szól mindaz, amiről szól a Szentírás, amit örömmel hirdetek, hogy nem a halálé az utolsó szó. A halál csak nem pont, hanem kettős pont, ami életünknek a végén. Ez számomra egy olyan evidencia, amiről nagyon szívesen beszélek, akár most, akár egy következő műsorban is még.
Igen, sajnos azt hiszem, hogy ez így lesz, hogy következő műsor, hiszen itt vannak a megmaradt kérdések, ezek általában így szoktak mindig lenni, hogy ön szerint meddig tart az út a szomorú tény valódi elfogadásáig, vagyis a fájdalom enyhüléséig, vagy tudjuk azt, hogy a gyász időtartalma, tehát egyénenként változó és nincs hozzá megfelelő recept. Ez lehet egy év, két év, vagy lehet több is. Egyetért ezzel?
Igen, egyénenként változik. Van a társadalom által szabályozott rendje és ideje annak, hogy meddig tarthat a gyász. De ez az életünkben azért ez különbözőképpen működik. Ismerek embereket, akik évtizedek vagy hosszú évek óta még nem tudták letenni a fájdalmat, és vannak, akik pedig beszámolnak arról, hogy igen, fájdalmas az emlékezés, de mégsem ugyanaz, és mégis már a gyógyulás útjára értek, vagy megvigasztalódtak.
És persze arra is várjuk a választ, hogy hogyan tehető, elviselhetőbbé maga a gyász, és kérdések még vannak, például az is, hogy van-e tovább, vagy inkább van tovább. Lelkész úr, most azonban köszönjük, hogy itt volt velünk, köszönjük a beszélgetést.
Hálás szívvel köszönöm még egyszer a meghívást. Nagyon-nagyon remélem, hogy azok, akik most gyászban vannak, éppen gyászban vannak, kaptak valamit ebből a beszélgetésből, ami segíti őket. Nagyon bízom abban, hogy azok, akik most még nincsenek gyászban, megértették azt, hogy készülni kell arra, hogy közülük bárki bármikor elő kell lépjen gyászterapeutává. Néha ránk kerül ez a feladat, hogy vigasztaljunk valakit. Ehhez kívánom Isten gazdag segítségét és áldását mindenkinek.
Még egyszer köszönjük, hogy itt volt élmény volt önnel beszélgetni. Kedves hallgatók, az összhang végéhez közeledünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Veres László református lelkipásztor, a Maros Mezőségi Református Egyházmegye missziói előadója nevében is. Lassan át kell adjuk a stúdiót, elköszönök az összhang műsorvezető szerkesztőjét, Nagy Bódó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.